Szeretettel köszöntök mindenkit ma este, élőben és vágatlanul folytatjuk az utunkat. Hatodik lakásban járunk, és ahogy ígértem, hát ez most egy ilyen csúcsfejezet fog következni. Igen, kérek szépen egy kis figyelmet, köszönöm, nagyon jó. Nem magam miatt, csak a rádióhallgatók miatt, csak ők miatt. Na, szóval, a harmadik fejezetből, tehát itt a hallomások, sugallatok, gondolatok témájából nagyon röviden még nézzünk meg valamit. A 11. pontban Teréz ír egy ilyet, hogy a lélek, aki ilyeneket tapasztal, ne tegyen semmit, művelt és körültekintő, gyóntató véleménye nélkül, aki Isten szolgálja. Ugye mit mond ezzel? Hogy a gondolataink, a sugallataink megosztása valakivel. A véleménykérés főleg súlyosabb témában. Tehát nyilván nem csak arról van itt szó, hogy egyedül a gyóntatóval lehet megbeszélni ezeket a fontos témákat, nyilván lehet mással is, bizalmas emberemmel is megoszthatom. Itt a lényeg inkább a megosztás. Tehát amikor én úgy érzem, hogy Isten engem indít valamire, és most főleg itt ilyen nagyobb dolgokról van szó, amikor nem hirtelen kell dönteni, akkor azért az egy nagyon nagy alázatnak a jele, amikor ezt valakivel megbeszélem. Mert aki így nagyon a maga feje után megy, mondván, hogy őt Isten sugalmazza, és Isten neki ezt mondja meg azt, és senkinek, a másiknak a véleménye őt nem érdekli, akkor ott lehet megint ugye a gőg, és ugye nagyon előfordulhat, hogy Isten hangját kizárólag, mint akár valós, akár valótlan ilyen alibit használ, hogy ő a saját akaratát ugye megvalósítsa. Tehát aki mer megosztani, nyilván ez kevés emberrel osztok meg ilyen belső dolgok, egy-két emberrel, vagy gyóntatóval, vagy lelkivezetővel, vagy ilyesmivel, az egy nagyon nagy jele annak, hogy én meg akarok különböztetni, nem akarok a saját fejem után menni. Akár ilyen rendkívüli misztikus módon hallottam valamit Istentől, akár ilyen belső sugallat kapcsán, főleg amikor döntés helyzet előtt vagyok, amikor választanom kell, akkor ezeknek a gondolatoknak a megosztása, a valakivel való megbeszélés, az rendkívül hasznos lehet. Itt Teréz még belefog egy másik apró témába a harmadik fejezetben, de érdekes, annyira szereti ezt a témát, hogy itt ezt elkezdi, de majd egy másik fejezetben majd újra kifejti, és én azt mondom, mi majd beszéljünk róla akkor, az értelmi látomásról fog itt írni. Az értelmi látomást majd a maga helyén meglátjuk, hogy micsoda. Teréz itt erről most elkezdi írni, de inkább most ne foglalkozzunk ezzel, mert lesz egy olyan fejezet, ahol még bővebben kifejti majd, tehát hogy ne kelljen erről kétszer beszélnünk, majd ott azon a helyen erről fogunk beszélni. És akkor a 17. pontban csak még egy ilyen kritérium, amit ír, ha az Úrtól valók a kegyelmek és az ajándékok, vizsgálja meg a lélek figyelmesen, ezek által többre tartja-e magát, és ha nem érzi magát annál jobban megszégyenülve, minél nagyobbak az ajándékba kapott szavak, akkor higgy el, hogy az nem Isten szelleme. Mert teljesen biztos dolog, hogy az, akkor minél nagyobb kegyelmet kap, annál kevesebbre tartja magát a lélek, és jobban emlékszik bűneire, jobban elfeledkezik saját hasznáról, stb. Mit mond itt? Ugye megint, ha nem Istentől jön a kegyelem, akkor biztos jele annak, hogy az ajándék, vagy a képzelt ajándék miatt a gőg ugye eluralkodik bennem. Ádám Kának drágának egy székecskét már is nézzük. Már tessék mutatni a GPS-be, hogy forduljon balra. Ez az. Köszönjük szépen. Jó, nagyon jó, meg vagyunk. Tehát, ha nem Istentől jön a kegyelem, csak egy saját beképzelésem, de hogy mondhatjuk akár, hogy őtől lejön is, de én azt valahogy rosszul használom, és kialakul az, hogy az ajándék, az idézőjelbe tett ajándék miatt többre tartom magam, mint mások, akkor ugye megint itt van, hogy megette a fene az egészet. Tehát akármilyen misztikus tapasztalatban van részem, ha a gőg uralkodik el rajtam, mondván, hogy nekem olyan van, amilyen a másiknak nincsen, tehát én több vagyok, vagyok, jobb vagyok, mint a másik, na akkor ott az egésznek vége. Akkor ott teljesen mondhatjuk, hogy akár Istentől jön, akár nem, ha gőg alakul ki bennem a kapott ajándék miatt, akkor teljesen visszaélek azzal az ajándékkal. És ugye, de mondhatjuk azt is, valaki ellenvethetné, tehát ha tényleg Istentől jön az az ajándék, akkor van esély egyáltalán arra, hogy gőgös legyek miatta? Hát van, mert az ember szabad, és éppen ezért dönthetek úgy, hogy én már pedig emiatt többre tartom magam. De azért általában itt arról van szó, hogy valakinek ezek a beképzelt hallomásai, ez a maga által kreált ilyen pseudo-misztikus világ, ugye őt, ő azt gondolja, hogy Istentől hall szavakat, ő azt gondolja, hogy lát dolgokat, és ugye ezt akkor lehet legjobban leleplezni, amikor ugye az illető hát tükör elé van állítva, és kiderül róla, hogy őben ott van a gőg, ott van másoknak az elítélése, és hogy ő emiatt jobbnak tartja magát, mint mások. Emlékeztek-e? Nem tudom, mondtam ezt itt ezen a fórumon már, beszéltünk-e a Legyetek jók, ha tudtok című filmről, ugye, ahol Néri Szent Fülöp Pelez ugye megtörténik, ugye, amikor elküldik őt ehhez az apácához, hogy nézze már meg, hogy ugye ez most valódi misztikus-e, avagy nem valódi misztikus, és akkor ugye nem tudom, hogy ez a filmbe szerepel-e, mint olyan, de ugye a történetből mindenképpen tudjuk, hogy megvan nyugodtan helyet lehet foglalni, semmi baj, semmi gond, megvan a hely, az a lényeg, hogy mindenki kényelmesen üljön. Tehát emlékszünk ugye a történetre, talán a filmben nem minden szerepelt ebből, de az biztos, hogy azt hiszem a pápa maga küldte el Szent Fülöpöt, hogy nézzen már meg egy ilyen apácát, akinek ilyen gyógyító hatalma van, meg hogy meggyógyított embereket, és akkor Néri Szent Fülöp oda ment az apácához, és akkor leült, és kérte, hogy hát a sáros cipőjét ugyan az apáca segítsen már ugye levenni, és akkor az apáca megsértődött, és azt mondta, hogy én nem veszem itt le itten a maga cipőjét, mert én az Isten szolgája vagyok, én nem, itt maga itt eljön, hát én misztikus kegyelmeket kaptam, én az Isten szolgája vagyok. Hát Szent Fülöpnek nem is kellett több, őt nem érdekelt innentől kezdve, hogy milyen misztikus dolgai vannak az apácának, és amikor elért a Szentatyához, akkor ezt az olasz szójátékot mondta neki, hogy Santità, poca Santità, azaz Szentatya, ott nagyon kevés szentség van annál a bizonyos nőnél, apácácskánál. Hát igen, ez például eléggé jó megvilágosítása annak, amit Teréz itt most nekünk mond. Egyébként még azt is mondhatnám, hogy nem csak azzal van itt talán probléma, aki tényleg beképzeli magának, hogy ilyen hallomásai, meg látomásai vannak azért, hogy ő valakinek érezze magát, hanem én még horribile diktú, én még azt is bemerném hozni, hogy aki sok ilyennel foglalkozik, amit mások kapnak ilyen látomásokat, meg hallomásokat, és valaki nem állítja, hogy neki ilyen van, de állandóan azzal foglalkozik, ami a másiknak van. Én még ebbe a kategóriába még ezt is beletenném, hogy igen, valójában gyönge önértékelésű embereknek van szüksége erre a pseudomisztikus világra. Tehát akinek a kereszténysége tényleg ebben merül ki, hogy ki hol jelent meg, és ki mit mondott, és hogy milyen jelek voltak, és hogy megnyílt az ég, és nem tudom, mi hult onnan. Tehát ugye ez a pseudomisztikus világ, ez rendkívül ilyen ingoványos terület, mert tudjuk, hogy ennek csak a legkisebb részéről mondhatjuk el, hogy valóban hiteles, de hogyha a keresztény életünk ebben merül ki, hogy megnézzük, állandóan jelenéseken függünk, hogy ki mit mondott, ki mit üzent, hányszor, mikor, mit mondott, mit kell csinálni, akkor én még ebbe is beletenném, ebbe a kategóriába azt, hogy igen, ez a valakinek azért van rá szüksége erre a paramisztikus világra, hogy úgy valakinek érezze magát. És neki ez kell, mert nem elég neki az, hogy ő Isten szeretett gyermeke. Ő különb akar lenni. Nem elég az evangélium, nem elég a szentírás, nem elég a katekizmus, nem elegek az egyháztanítók, nem elég az, hogy én Isten szeretett gyermeke vagyok, hanem kell ez az állandóan. Igen, itt is van egy ilyen szenzációhajhászás, egy ilyen érzelemkeresés nagyon sokszor. érdemes megkülönböztetni, mert tudjuk, hogy a szenzációt, a pletykát, azt nem mindig a Blikkben olvashatjuk, hanem akár ilyen típusú, ilyen lelkiségi fércmunkákban is akár. Na jó, már nem ragadtatom el magam idő előtt, mert úgyis most jön az elragadtatás. Na, negyedik fejezet, hát akkor biztonságjöveket kérjük bekapcsolni, mert Teréz arról beszél, hogy Isten felfüggeszti a lelket az imádságban. Nagyon szép, aki ezt rajzolta, ő mondja, tehát most már mindig a rádióhallgatódnak mondom, hogy föl van a táblánkra rajzolva Avilai Szent Teréz gyönyörűséges módon, tehát most már mindig mutogathatom, hogy ő mondja, nem én, hogy az imádságban van ilyen, hogy elragadtatás, extázis vagy önkívület. Atyám, uram, ezt a három szót egymás mellett használja Teréz. Elragadtatás, extázis, önkívület, mindjárt mi is oda jutunk. Ami véleményem szerint ugyanaz, mondja ő, és hogy nagy bátorságra van szükség ahhoz, hogy elfogadjuk ő felsége nagy kegyelmét. Na nézzük is meg, miről van itt szó. Első pont. Vajon ebben, amit a szenvedésről és a többiről elmondtunk, milyen megnyugvást találhat szegény pillangócska? Itt van még mindig a pillangóképünk. Mindezek után csak jobban vágyik rá, hogy örvendezzék az ő vőlegényének, aki ismeri gyengeségünket, képessé teszi őt mindezzel és sok más dologgal arra, hogy legyen bátorsága egyesülni ilyen nagy úrral és elfogadni őt vőlegényének. Ez egy bevezetés. Teréz mit vezet itt be? Egyszerűen azt a lelkiéleti igazságot és tapasztalatot, hogy valakiben növekszik a vágy Isten után. Növekszik benne, bennünk a vágy ő utána. Ez a hatodik lakásban egy rendkívül jó dolog, hogy a bennünk lévő vágyakozás ő iránta növekszik. És egyébként is, ugye mondhatjuk, ha vágyódunk valakire, akkor úgy is vele akarunk lenni, és a tetszésére akarunk lenni. Tehát ez az, hogy én Istenre vágyakozom, hogy fölismerem a szívemben azt, hogy én vágyom ő rá. Persze az Isten utáni vágy mindnyájunkban ott van, csak valakiben megint nem tudatos. Az hiszi, hogy ő igazából más valamire vágyik, de közben az az Isten utáni vágy. És amikor valaki ezt tudatosítja, hogy az Istent nekem senki és semmi nem pótolhatja, az ő iránta való vágyat az csak ő tudja betölteni, akkor ez a valaki igenis nagyon el fogja mélyíteni az Isten kapcsolatát. Mert ha vágyódunk valakire, akkor úgyis azzal együtt akarunk lenni. És itt jegyzem meg zárójelbe, hogy éppen ezért bármilyen furcsa, de Avilai Teréz bennünket nem imádkozni tanít. Annyiszor, nagyon sokszor szeretem ezt elmondani, hogy bármilyen furcsa, Avilai Teréz nem az ima mesternője, nem imádkozni tanít bennünket, félértés ne essék, hanem egy kapcsolatra tanít meg bennünket Istennel, és ha ez a kapcsolat megvan, akkor már nem lesz kérdés az, hogy hogyan imádkozzak. Tehát nem ima módokat tanít. Ezt kell csinálni meg azt, erre kell gondolni meg az, arra, olyan, hogy Teréz ima mód ilyen nincsen. Természetesen jó, a műveiből kihámozhatunk ilyen részleteket, amikor konkrétan javasol bizonyos irányokat az imához, de ez sokkal kevesebb annál, jóval kevesebb annál, mint amikor Teréz az Istennel való kapcsolatra tanít meg bennünket. Mert aki megtanul ezzel a kapcsolattal élni, akiben följön és tudatosítja ezt a vágyat Isten után, annak már nem kell megmondani, hogy hogyan ápolja ezt a kapcsolatot Istennel. Hogy a kisfiú meg a kislány egymásba szeretnek, nekik nem kell megmondani, hogy mit kell együtt, mit kell csinálni ahhoz, hogy jobban szeressék, mit kell egymással csinálni. Tudják ők, mit kell egymással csinálni. Minőségi időt kell eltölteni, menni kell moziba, menni kell vacsorázni, menni kell ide-oda, együtt kell lenni. Együtt kell időt tölteni. Az együtt töltött minőségi idő úgy is minden kapcsolatunknak egyébként is a motorja és a megtartója. Tehát, amikor fölébred bennünk ez a vágy Isten után, akkor már nem lesz kérdés az, hogy hogyan imádkozzunk. Akkor abban az adott helyzetben fogjuk tudni, hogy melyik a legjobb mód, meg ami nekem a temperamentumomnak, meg a lelkiéleti szakaszomnak éppen a legjobb mód ahhoz, hogy Istennel együtt legyek. És itt van ez a nagy szabadság. Az a lényeg, hogy vágyakozz ő rá, és akkor majd fogod tudni, hogy hogyan imádkozz abban a pillanatban. Aki szeret, az úgyis sokat akar egyedül lenni a másikkal. Ez nem megint egy ilyen általános tapasztalat, aki szeret valakit, az sokat szeretne vele egyedül lenni. és a sokatra itt most megint nem azt mondom, hogy mennyiségi idő, hanem leginkább minőségi idő. Tehát itt Teréz ezzel indít, hogy az Isten utáni vágyakozás feljön bennünk, és ezt milyen jó tudatosítani. Na, de most már rá is tér arra, hogy mi is ez a bizonyos elragadtatás. Azt mondja a második pontban, látni fogjátok tehát, mit tesz ő felsége, hogy megkösse ezt az eljegyzést, amely úgy vélem akkor történik meg, amikor elragadtatások révén kiemeli az embert érzékeiből. És akkor még itt folytatja, hogy ez miről szól. A harmadik pontban ugyanúgy leírja mit? A fenomént. Ugye? Tehát leírja a jelenséget, a csomagolást, amit most mindjárt kibontunk. Egyik mód, hogy a lélek megérintve egy szótól, amelyre emlékszik, vagy Istentől hallja, úgy érzi, ő felsége irgalmassága által megindítva, miután látta hosszan szenvedni a vágytól, a lélek belsejéből növeszti elő azt a szikrát, hogy teljesen elégve, mint a főnix madár, megújuljon, s megbocsátassanak bűnei, és megtisztulva egyesíti őt magával, anélkül, hogy bárki érteni ezt itt rajtuk, kettejükön kívül. Hát itt nagy kérdés, hogy mit értettünk mi magunk is ebből a mondatból első olvasatra. Nem probléma, mert mindjárt megnézzük, hogy miről van itt szó. Amikor ugye a extázisról ír Teréz meg a misztikusok, megint dadognak. Ez egy dadogás. Ne csodálkozzunk, és ezt én se értem jobban, mint ti. Tehát ez, hogy most azt, hogy én ezt most felolvastam, most nekem is volt világos elsőre, hogy ez most micsoda. Igen, ez egy misztikus dadogás. A misztikus az ő tapasztalatát nehezen tudja kifejezni, és akkor ő itt összekeveri a szimbólumokat, terjeng, próbálja szerencsétlenke megragadni azt a tapasztalatot, amit szóval és képekben annyira nehéz leírni, de próbálkozik vele. Tehát mit mond? Hogy a lélek bensejéből jön egy szikra, és a lélek elég, mint a főnix madár, és megtisztulva egyesül Istennel. Miről van itt szó? Egy ilyen nagy föltüzesedésről, egy ilyen nagy elégésről, egy megtisztulásról, és az Istennel való egyesülésről. Így írja le, hogy ez az a bizonyos extatikus tapasztalat. Az elragadtatás. Ez az ő jelenség részéhez is tartozik, de persze majd később fog egy picit arról írni, hogy milyen biológiai meg testi jelenségekkel járt ez, amikor ő elragadtatásba esett, de ez általában nem járt valami nagyon-nagyon-nagyon valamilyen repkedéssel, persze az is volt, majd arról is lesz szó, de általában az elragadtatásba eső misztikus, az így leáll. Tehát így megmerevedik, így kimerevedik, és akkor úgy marad. Én még nem láttam ilyet élőben, a misztikusok azt mondják, hogy velük ez így történt, meg a boldogalvatási perekben ez ugye ez elhangzik, hogy mind a Villai Teréz, mind Keresztes Szent János, amikor elragadtatásba estek, akkor így kiléptek önmagukból, hirtelen nem voltak jelen, és így megdermedtek és megálltak mondjuk pár percen keresztül, és közben nekik zajlott ez a rendkívül erős misztikus tapasztalat. Ez a jelenség része. És ebben a tapasztalatban ez a misztikus, mikor így kifeszül, így megmerevedik, megáll, akkor ő belül közben azt érzi, hogy ez a lelke ez neki szárnyal, ő teljesen kilép önmagából, ez egy kulcsszó lesz, és úgy érzi, hogy ez a kilépés önmagából, ez őt megtisztítja, ez őt egyesíti Istennel. Mondom, ez egy misztikus dadogás, de amit leírtam, hála jó Istennek, a dolgoknak csupán a csomagolás része, a jelenség része. Ez a fajta extázis, ez a fajta elragadtatás nyilván egyeseknek, keveseknek adatik meg, és megint csak miért? Hát azért, hogy azt a bizonyos tartalmat, ami ezen misztikus jelenség mögött van, és ami ebbe van csomagolva, azt mi mindnyájan megérthessük, és felfedezhessük. Na most akkor engedjétek meg nekem, hogy kibontsam ezt a csomagolást. Teréz erről nem ír megint csak, de hát én hiszem, hogy ezt rám és ránk bízza, hogy nézzük meg, hogy ennek a bizonyos, igazából olyan nehezen érthető jelenségnek, hogy extatikus állapot, hogy elragadtatik, hogy ennek most milyen üzenete lehet nekünk. Ennek most milyen üzenete lehet mindnyájunknak, és amit most itt kifejtek, az nem rövid. Ez most nem egy mondat, lehet, hogy az alkalmat erre szánjuk, de én ezt nagyon szeretem. Nekem ez az egyik kedvenc részem, és már sokaknak beszéltem más fórumokon csak erről a részről önmagában, mert azt hiszem, hogy amilyen távolinak tűnik nekünk első blikre ez a szent, extatikus állapot, mindjárt meglátjuk, hogy még sokkal közelebb tud hozzánk ez jönni, mint az összes eddigi tartalmi kegyelem, amiről beszéltünk a misztikus jelenségek kapcsán. Na nézzük! Tehát, ugye, Teréz ír arról, hogy ez az extatikus állapot, ez számára egy megtisztulással jár. És ugye a megtisztulást hívjuk, ugye, például úgy, hogy katarzis. Na most ugye a katarzis élmény, ugye az van nekünk. Tehát amikor ér bennünket egy olyan fajta szép, mondjuk esztétikai tapasztalat, hogy elolvasunk egy könyvet, megnézünk egy filmet, meghallgatunk egy zenét, és az a megtisztult, katartikus állapot egy koncert, egy film végén, ez nekünk szerintem megvan. Tehát látjuk? Nem biztos, hogy olyan távoli ez tőlünk. Igen, a megtisztulás érzése az, hogy úgy érezzük, hogy az esztétikai élmény bennünket igenis kicsit kiléptetett önmagunkból, és igenis kicsit a világot úgy felülről szemléltük pár pillanatig, hát ez talán nem is olyan távol élmény. Ezek a dolgok nem állnak olyan távol tőlünk. Na de, először inkább azt nézzük meg, hogy mi az, hogy extázis ez a szó. Hát mai nyelvezetben is szoktuk ezt használni, a misztikus nyelvezetben meg pláne sokszor előkerül. Mi ez az extasis, az extázis? Az önmagunkból való kilépés. Önmagamnak a meghaladása. Igazából ez ennyit jelent. Az extázis az nem valami felajzott érzelmi állapotot jelent csupán, persze ez benne lehet, de a felajzott érzelmi állapotnak mi a célja? Hogy meghaladjam magam, hogy átlépjek a saját árnyékomon, hogy kilépjek önmagamból. Az extatikus élményeinkben igenis azt éljük át, hogy kilépünk önmagunkból, hogy meghaladjuk önmagunkat. Keresztes Szent János megint az, aki ezt megvilágítja, hogy azt mondja például, hogy igen, és a nővérek, a kármélita nővérek egyszer megkérdezték Keresztes Szent János, hogy atya, mit kell csinálni ahhoz, hogy elragadtatásba jussunk mink is? Mert ugye látták, hogy Keresztes Szent János néha hát elragadtatott és mit tudott szegényket csinálni, és akkor Keresztes Szent János meg is kérdezték a nővérek, hogy adj nekünk ilyen, hogy lesz? Mit kell beszedni, vagy mit kell magunkba lőni ahhoz, hogy mink is így ezt szeretnénk? És János atya azt mondta, hogy akkor lépsz ki önmagadból, ha teszed Isten akaratát. Mond egy ilyet a nővéreknek. Tehát pontosan nem azt mondja, hogy hogyan legyen nektek misztikus élményetek, hanem hogy az, hogy a misztikus élmény csomagolásán belül a tartalom az, hogy ki akarunk lépni önmagunkból. Meg akarjuk haladni magunkat. És így tanítja a nővéreket, hogy akkor haladod meg magad, akkor lépsz ki a magad körül forgó körforgásból, ha például elkezded Isten szereti akaratát tenni. Az egy önmagunkból való kilépés. Látjuk? Az extázis a misztikusoknál nem az, hogy repkednek és megfagynak, hanem az a tartalmi része az, hogy ők akkor kilépnek önmagukból. És igenis ez a mi saját tapasztalatunk is lehet. Tehát mit jelent extatikus állapotba kerülni? Mit lehet kilépni magunkból? Mit jelent ez? Átlépek saját magamon, a saját árnyékomon, na de hova? Egy másik valaki felé. Egy másik felé. Elhagyom a földi nyomorúságot, és kilépek önmagamból, a világomból, na de nem az űrbe, az ürességbe, hanem egy másikba. És majd itt meg fogjuk látni, ez mennyire fontos. Egyébként ez a szenvedélyes önmagamból való kilépés egy másik felé, ezt hívjuk ugye úgy, hogy az erosz. Ugye ez a bizonyos görög szó, amely azt a szenvedélyes szeretetet írja le. És ugye az újszövetségi szentírás is használja, meg a szentírásban néhányszor megjelenik ez a szó. Benedek pápa ugye az első enciklikájában, az Isten szeretetéről enciklikában sorra veszi, hogy mi ez az erosz típusú szeretet. Hogy nem csak ez az agapé típusú szeretet van, ugye az agapé ez az ingyenes feltételek nélküli szeretet, de mind az Istenben, mind bennünk ott van ez az erosz szeretet, ami ez a szenvedélyes vágyakozás a másik irányába. ebből jön az erotika és hasonlók, amiben mindig van szenvedély, amiben mindig van tűz. Tehát az erosz, az egy nem rossz dolog, csak ugye meg kell azt egy kicsit szelidíteni, persze, de az erosz, az igazából ez a bennünk lévő szenvedélyes vágy, hogy magamból kiléphessek, és a másik felé léphessek, és a másikat úgymond magamévá tegyem. Ez az erosz. És azt mondja a pápa, Benedek pápa, hogy Istenben is van egy ilyen erosz mi felénk, és bennünk is lehet egy ilyen erosz ő felé, ez a vágyakozás. Erről talán már beszéltünk a szívsebzés kegyelme kapcsán, amikor ugye azt mondtuk, hogy nem arra vagyunk hivatva, hogy a szeretetünk az mindig ilyen racionális, hideg, érzelemmentes lekvár legyen, hanem hogy igenis legyen benne néha ez az akarati, ez az erosz, ez a szenvedélyesség. Nem azt mondom persze, hogy mindig, de ez az életünkben, ha néhányszor van ilyen tapasztalat, az már sokat segíthet nekünk. Tehát ez az erosz, ez a szenvedélyes kilépés a másik felé. Egyébként mindenki szeretne magának ilyen tapasztalatokat. És minden emberben benne van az, hogy ilyet akarunk. Ha tagadjuk, ha nem, ha szégyeljük, ha nem, mindnyájan ki akarunk lépni önmagunkból egy másik felé, szenvedélyesen, ezzel az erosz szeretettel. Ez él bennünk mindenkiben. És látjuk pontosan ezt a vágyat. Hol látjuk? Na most akkor hagyj rajzoljak egy... A szép rajz mellé rajzolok egy csúnyát, mert én nem tudok rajzolni, de most mindjárt az én rajz tehetségem. Tehát itt van az ember, jó? Mindenki felismerte? És ez pedig nem csak az ember, hanem ez az Isten, jó? Így jelenítjük meg, Glóriát rajzoltam az emberke fölé, tehát ez az ember, ez meg az Isten, mert két főszereplőt valahogy ábrázolni kell, én így ábrázolom, jó, Glóriát, tehát most ez nem a szent, hanem ez most a glóriás Isten, jó? És akkor azt mondtuk, hogy mi az extázis, mi ez az egész elragadtatás téma, hogy önmagamból kilépek a másikba. A másik felé. Na de, és mindjárt fogjuk látni, vannak elhibázott extázis keresések, vannak félresiklott extázis tapasztalatok, mikor siklik félre egy ilyen tapasztalat, amikor nem a másikba lépek ki, jó, és persze itt lehet a másik ember is, most nem azt mondom, hogy csak az Isten, a másik személy, ide rajzolom zárójelbe a másik embert, jó? Tehát, hogy persze, arról van, csak most mi az Isten kapcsolatról beszélünk, de ez emberi kapcsolatról is lehet alkalmazni. Lényeg, hogy amikor önmagamat meg akarom haladni, az extatikus tapasztalat arról szól, hogy valakibe lépek át. De az elhibázott extatikus tapasztalat az olyan, hogy az emberke kilép magából, de hova hullik? A semmibe. Nem lép át a másikba, és így ez az extatikus vágy, ez vakvágányra megy, és egyszerűen ő belehullik a semmibe. Nézzük meg ezt konkrétabban, mert tudom, hogy egy kicsit még ez mindig ilyen enigmatikus. Tehát, hol látjuk azt, hogy az emberi személyben vannak ilyen vágyak? És azt mondtam, hogy minden emberben van ilyen fajta vágy az önmagunknak a meghaladására, az önmagunkból való kilépésre. Hol látjuk a legegyértelműbben ezt a vágyat? Például az elhibázott extázis keresésben, amikor nincs ott a másik, csak a magamból való kilépés van, de hova? A semmibe hullok bele. Nézzük meg, hogy például mi ez ilyen? Hát az extatikus, transzba ejtő zene, aminek egy műfaját ugye angolul transznek hívják, például nem véletlen, mert ugye itt például, ez mindenki előtt van, a basszus és a dobok használatával, bum bum bum, ugye mindenki hallott már ilyet, kialakul bennünk az, hogy egy ilyen ritmusra igenis extatikus állapotba kerülhetünk. Tehát igenis, ott akkor erre a bizonyos, ráállunk erre a ritmusra, és ugye ami sok-sok szórakozó hely él ezzel a lehetősége, és sok ember, aki oda megy, hogy ráállunk erre a ritmusra, és igenis, az úgy bepörget bennünket úgy, hogy igen, az egy önmagunkból való kilépés. Tényleg? Tehát ez tényleg megy. Ott a bizonyos, az, aki ott táncol, a stroboszkóplánk a fénye alatt, tényleg kilép önmagából, tényleg elveszíti egy pillanatra a kontrollt, és szegényke nyilván ezt szeretné, miért? Mert hát a valósággal, ha rendkívül nehéz megküzdeni, akkor jó azt néha elhagyni, ugye? Csak hát, hova hagyja el szerencsétlen a valóságot? A semmibe hullik. Mert amikor valaki táncol egy ilyenfajta zenére, és extatikus állapotba kerül, ő nem lép bele egy másikba, ő csak úgy simán önmagában gerjesztette ezt az egészet, és ez vakvágányra megy, a tapasztalata nem adja meg a megtisztulást, ugye? Mert Teréz azt mondja, hogy a misztikus, extatikus tapasztalat gyümölcse a megtisztulás, a katarzis. Hogy engem ez megtisztított, hogy megnéztem egy filmet, és ezt tényleg kiléptem önmagamból, és megtisztított ez a dolog. De amikor egy ilyenről van szó, hogy nincsen ott valaki, hanem például egy ilyen fajta zenéről van szó, valakit akkor csak a semmibe hullik, és nem ad megtisztulást ez a dolog. De hát menjünk tovább. Hát például az alkoholnak a használata pontosan ugyanerről szól. Az is egy extatikus tapasztalat, ugye? És lehet, hogy igen, tehát hogy ugye puff, megvan a feles, és akkor már nem ott vagyok, ahol szeretnék lenni. Extatikus tapasztalat a javából. Kilépek önmagamból, elhagyom a kontrollt egy másik világba. Na de aztán azt mondjuk, hogy a drog... Hú, hát az meg pláne. Tehát a drogos tapasztalat ugye még inkább szól erről, hogy ott tényleg, és ahogy a drogosok erről tanúságot is tesznek, hogy az anyagnak a használatával ugye kinyílik az a rózsaszín világ, elmúlik a realitás, elmúlik az a szenvedéssel, sebekkel teli valóság, amitől olyan nehéz, amitől az emberke menekülni akar, és ugye kitárulott egy pár pillanatra az a szivárvány színű rózsaszín valóság, és ott ő úgy érzi, hogy repül, ő úgy érzi, hogy ő szabad, mindenféle képek vannak, mindenféle szép érzések vannak, ez aztán megint csak extázis a javából. Igen, kilépett önmagából, csak hova? A semmiben. Nem egy másikba lépett bele. És éppen ezért ez a tapasztalat, például egy drog használattal magunkban kialakított extatikus tapasztalat nem jár megtisztulással. Egyáltalán nem jár azzal, hanem amikor elmúlik a szernek a hatása, akkor mi van? Világ vége. Akkor mi van? Akkor rossz érzés van, elégedetlenség van, a függőségről meg a többiről nem is beszélve. Tehát, látjuk, próbálunk kilépni magunkból, és ha azt helytelenül tesszük, akkor belehullunk a semmibe. De látjuk, a drogos, az alkoholista ezt akarja valahol kilépni önmagából. Csak az a baj, hogy ez nem jár megtisztulással, mert nem a másikba lépek ki. És itt még behozhatnám azt a fajta szexualitást is, amelyben csak én számítok, nem a másik számít, hiába mondjuk fizikailag ott van valaki, tegyük fel, hanem az számít, hogy nekem legyen jó. Az is egy ilyen fajta extatikus tapasztalat, ott is van egy kilépés, ugye? Csak hogyha a másik hiába van ott fizikailag, ha az egész arról szól, hogy nekem legyen jó, az szintén a semmibe hullás. Szintén az elégedetlenségnek az érzésével jár, amit persze aztán lehet tagadni, és lehet aztán ugye belemenni újra mindebbe a tapasztalatba, mind a drogba, mind az alkoholba, hogy elfeledjem azt az elégedetlenséget, amit ez az előző alkalommal például okozott, és akkor indul az ördögi örvény ugye lefelé.
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.